Köszöntöm Önöket, ez itt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Januárban foglalkozik a köznevelési kerekasztal a PISA felmérés eredményével és tanulságaival. Ugyancsak januárra lezárul a fenntartó váltás folyamata, és ez a pedagógus portfólió feltöltés határideje is. 2017. szeptemberében folytatódik a pedagógusok béremelése. Herceg Zsolt összefoglalója.
A PISA egy alkalmazásorientált mérés, ami feltételezi, hogy a különböző tudományágakat egymásra épülve, egymással koordinálva tanítják. Ha ez a megközelítés nem szerepel a tananyagban, akkor nehéz tanítani, magyarázta Palkovics László. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára jelezte, hogy folyamatban van az a vizsgálat, amit Orbán Viktor miniszterelnök rendelt el a PISA felmérés eredményéről, a köznevelési kerekasztal pedig már januárban megtárgyalja a témát.
Középiskola típusokban különböző módon szerepeltek, például a gyerekek a PISA mérésen, a 6-8 osztályos gimnáziumban jól szerepeltek, a 4 osztályos gimnáziumban már kicsit kevésbé jól, a szakközépiskolában megint alacsonyabb szinten, a szakiskolákban pedig még alacsonyabb szinten szerepeltek. Ezekből nagyon sok következtetés már most le lehet vonni. Ezek az elemzések folynak, a kormány számára a minisztérium egyrészt egy jelentést készít a PISA eredményéről, illetve közösen javaslatokat dolgozunk ki arra, hogy az egyébként folyó részben nemzeti alaptanterv készítési folyamatban, részben pedig az ehhez kapcsolódó pedagógus képzés, pedagógus továbbképzés, módszertani fejlesztésekkel hogyan tudjuk ezeket az eredményeket megjeleníteni. A cél az az, hogy a Magyarországon tanuló diákok esetén is az alkalmazható tudás szintje növekedjen. A PISA mérés egy nagyon fontos dolog, de hát itt az alkalmazható tudásnak a megszerzése az, ami cél. Ez egyébként cél volt, eddig is bízunk abban, hogy ez a PISA eredmény most majd látszani fog.
Palkovics László elmondta, hogy a kormány 2013 és 2016 között 226 milliárd forintot fordított a pedagógusok bérfejlesztésére. A tanárok legközelebb 2017. szeptemberében kapnak fizetésemelést. Egy főiskolai végzettséggel rendelkező pályakezdő pedagógus bére 4 év alatt 122 ezer forintról 183 ezerre, egy 20 éve egyetemi diplomával tanító tanáré pedig 173 ezerről 305 ezerre nő, tette hozzá az állam. Titkár. Elhangzott, hogy a 35 ezer jogosult pedagógusból már 22 ezer jelezte, hogy magasabb fokozatba szeretne kerülni, és 9 ezer nyugdíj előtt álló oktató már automatikusan meg is kapta ezt a minősítést. A tanári portfóliók feltöltésének határideje január 5-e. Az államtitkár azt is elmondta, hogy az állam 800 önkormányzattól veszi át az iskolát, és az erről szóló tárgyalások már csak 8 helyen vannak folyamatban.
A felvételizőket segíti az a kiadvány, amely most jelent meg számos hasznos tudnivalóval és információval. A kötet tesztekkel is segíti annak eldöntését, hogy valaki alkalmas lehet-e egy-egy pályára, foglalkozásra. A kiadványról Dúró Zsuzsa pályaorientációs tanácsadóval Sipos Ildikó beszélgetett.
Nem követi a régi tájékoztatókat, annál sokkal átfogóbb, annál sokkal széleskörűbb és komplexebb. Természetesen az alapegységek megvannak benne, maguk a felsőoktatási intézmények, a keretszámok, a pontszámok, de olyan kiegészítéseket is tartalmaz, ami teljesen újszerű, mondhatnám innovatív, ami a kliensek, hogy így mondjam, tehát az igénybevevőknek a személyiségére is utal. Tehát az önértékelését reálisan próbálja előre vetíteni, tehát megállapítja azt, hogy mi az erőssége, mi a gyengesége a felvételizőnek, illetve szembesíti a felvételizőt azokkal a képességekkel, ami az egyes szakok, szakpárok sikeres elvégzéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Tehát így módon egy ilyen személyiségbeli megsegítést is alkalmaz, ami teljesen újszerű.
Ez hogyan történik? Hogyan kell ezt elképzelni? Tesztet kell például kitölteni?
Nem, hanem olyan kedves, vidám, humoros kérdésekre válaszolni, amin keresztül még inkább megismeri a felvételiző azt a hivatást. Eszembe jutott például az állatorvos. Az egy nagyon kedves dolog, hogy ott előre mutatja, hogy bizony rossz munkakörülmények közt kell dolgoznod, éjszaka is dolgoznod kell, bizony nagyon hátrányos településeken is dolgoznod kell. Tehát olyan dolgokat is előre vetít és megmutat, ami nem elrémisztés, az abszolút a reális döntéshozatalhoz szükséges. Mindenképpen nagyon időszerű a kiadvány, tehát nincs semmilyen csúszás vagy késés akár a későbbi módosításokkal kapcsolatban. Ha napjainkban már tudják forgatni az érintettek ezt a tájékoztatót, akkor úgy gondolom, hogy teljes felkészültséggel lesznek majd, és ugrásra készen lesznek majd, amikor a végleges döntést meg kell hozniuk, és az a minimális módosítás, ami esetleg várható a későbbiekben, az különleges módon nem befolyásolja őket a végleges döntésben.
Imár 12. alkalommal jelentette meg november végén felsőoktatási rangsorát a Heti Válasz. A rangsor szerint a három legjobb magyar egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem. A listából mindemellett kiderül, melyek a legnépszerűbb szakok, mik a felvételi esélyek az alapképzésben, valamint a mesterképzésben, mely diplomák a legkeresettebbek a munkaerőpiacon, és milyenek az esélyek a közszférában, illetve a versenyszférában a megszerzett oklevéllel. Sipos Ildikó beszélgetett a kiadvány szerkesztőjével, Zsupán Andrással.
Idén először készítette a Heti Lap egy olyan rangsort, amely az oktatók kiválósága szerint minősítette az intézményeket. Miért pont erre esett a választás a rangsor készítésekor?
Az oktatók kiválósága szerint is, tehát három mutatót használtunk, illetve használtak azok a szakemberek, akikkel együtt működtünk az oktatási hivatalban, mert az ő adatbázisaik alapján készült el a rangsor, illetve az ő munkatársaik dolgoztak a statisztikáknak az elemzésén és a rangsor táblázatos anyagának az összeállításán. És a korábbi években ők elsősorban két szempontot használtak, az egyik a felvettek kiválósága volt, a másik pedig a munkaerőpiaci mutatók. A felvettek kiválósága, ez azt jelenti, hogy az előző évben az adott karra fölvett diákok, azok milyen teljesítményt produkáltak, milyen pontátlagokkal vették föl őket, hányan jutottak be első helyen az adott szakra, hányan hoztak nyelvvizsgát, és stb. A munkaerőpiaci mutatók pedig arra vonatkoznak, hogy ennek az adott karnak a végzős hallgatói, azok aztán hogy teljesítenek a munkaerőpiacon, milyen bruttó havi jövedelmet érnek el, illetve hányan dolgoznak közülük felsőfokú végzettséghez kötött munkakörben. Ezek nyilván fontos szempontjai annak, hogy egy egyetem adott arra az milyen minőségű képzést nyújt, hiszen hol a legtehetségesebb diákok vannak, ott általában jó a képzés, és ahol aminek a képzését honorálja a munkaerőpiac, az is egy jó képzés. De van egy harmadik szempont, amit mi tulajdonképpen kezdettől fogva egy nagyon komoly hiányosságként éltünk meg, hogy egy iskola ugye nem csak attól jó, hogy milyenek a diákjai, és hogy az általa kibocsátott oklevelet mennyire ismeri el a munkaerőpiac, hanem attól is, hogy akik a katedrán állnak, azok mennyire jó tanárok. De nyilván ez ebben a megfogalmazásban nem egy számszerűsíthető dolog, abban a megfogalmazásban is egy egyetemnél ez különösen fontos, viszont igen, hogy milyen tudományos fokozattal rendelkeznek az oktatók. Nyilván azt lehet mondani, hogy a szakmailag legképzettebb, legkiválóbb oktatók szereznek magas tudományos fokozatokat, tehát minél több összpontosul egy adott intézményben ilyen oktatóból feltételezhetően annál magasabb színvonalú képzést adnak.
Ez alapján a hármas kategória alapján mely intézmények milyen sorrendben követik egymást?
Kibővítettük a rangsorkészítést ezzel a szemponttal, az oktatói kiválósággal, és végül ebből a három szempontból felvettek oktatók kiválósága és a munkaerőpiaci elismerés áll össze a rangsor. Mi a korábbiakhoz hasonlóan nem olyan rangsort készítünk, amiben az egyetemeket úgy összességében rangsoroljuk, mert azt gondoljuk, hogy ennek nem volna értelme. Most képzeljünk el egy diákot, aki szeretne orvos lenni. Őt egyetlen nem érdekli, hogyha én azt mondom, hogy mondjuk a legjobb egyetem Magyarországon, most direkt egy nem reális példát mondok, mint a kaposvári, hiszen ott nincs is orvosképzés. Tehát ő ezzel semmit nem tudna kezdeni ezzel az információval. Fordítva azt mondom, hogy valaki egy agrár szakra szeretne menni, őt nem érdekli, hogy egyébként mennyire remek orvosképzés folyik Szegeden vagy a Semmelweisen. Tehát csak annak van értelme, hogy képzési területekként készítünk rangsort, valaki orvosnak akar menni, akkor megnézhető, hogy na az orvos képzésben ilyen képzést nyújt, mint olyan 6 darab intézmény, ezeket tudjuk rangsorba állítani. Vagy valaki szeretne egy bölcsész szakra menni, meg tudja nézni, hogy a bölcsészet tudomány területén 13 intézmény nyújt képzést, ezek hogyan állíthatók rangsorba. Tehát ezért mi olyan sosem mondunk, hogy Magyarország legjobb egyeteme az ez és ez. Azt tudjuk mondani, hogy egy adott területen ez az intézmény nyújtja a mutatók szerint a legjobb képzést. Azt viszont meg tudjuk mondani, meg tudjuk nézni, hogy hány helyen áll az első helyen a képzési területi rangsorok között egy-egy intézmény. És hát ebből azért az derült ugye idén ki, hogy ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy a legjobb egyetemei az országnak az a Pázmány, a Corvinus és az ELTE. Ezek azok, amelyek a legtöbb képzési területi rangsorban állnak az élen. Ettől még bizonyos szakegyetemek a maguk területén a legjobbak, tehát a Semmelweis a legjobb orvostudományi képzést nyújtja, a testnevelési egyetem a legjobb sporttudományi képzést nyújtja.
Hogyha a képzéseket nézzük, a képzési területeket nézzük, akkor például a Pázmány Péter Tudományegyetem az mely képzésekben vezeti a rangsort?
A Pázmány Péter Tudományegyetem három képzési területi rangsorban került az élre, az egyik a jog, a másik a műszaki képzés, és a harmadik az pedig az informatikai képzés. Ezek közül az informatikai képzésben már ez tavaly is így volt, tehát már tavaly is a Pázmány ITK-ja volt az első helyes, viszont a jogi és a műszaki területen az előretörésük, az életörésük az egy új fejlemény, tehát az, hogy ennyi képzési területi rangsorban kerültek első helyre, ez mindenképpen az idei évnek a nagy újdonsága volt. Nyilván egy ilyen megállapítást azért azzal a megkötéssel érdemes kezelni, hogy azért az élbolyban a különbségek nagyon kicsik, és sok minden múlik a véletlenen is. Tehát azt az első, a második és a harmadik helyezett között valószínűleg nüansznyi különbségek vannak, tehát nem arról van szó, hogy a Pázmány nagyságrendekkel nyújt fantasztikusabb műszaki képzést, mint a második helyen álló budapesti műszaki egyetem. Ebből a szempontból a rangsor nyilván tehát az reális képet nyújt, hogy mondjuk az élbolyban lévő intézmények, a középkategóriás intézmények és az alsó egyharmadba tartozó intézmények között azért jelentős minőségi különbségek vannak, amit a rangsor az kimutat.